Borgula Andrással, a Gólem Színház művészeti vezetőjével folytatjuk a beszélgetést, és így igazából az ifjúkoráról beszéltünk, a gyerekkoráról, és arról, hogy ő hogy keveredett Izraelbe, és élt ott 8 évig, ahol is, hát egyrészt 5 évet elment, gondolom, az ottani színművészeti egyetemmel, ahol...
Csak három, ez csak egy főiskolai papír. Nem, hát lehetett volna még tovább, de ott már akkor működött a bolonyai rendszer, tehát 3+2-ben, és én 3-nál megálltam.
Igen. Ezt nem tudtam. Illetve 3 másik évet eltöltöttél a hadseregben, de igen, gondolom ez egy kötelező kör volt, ugye?
Ez is úgy igaz, hogy valóban Izraelben a fiúknak 3 év a kötelező katonai szolgálat, ugye a lányoknak 1 év 9 hónap, hogyha nem tévedek, és én amikor kimentem Izraelbe, kvázi megkaptam az izraeli állampolgárságot, akkor elmúltam 20 éves, ugyancsak egy nappal, de már elmúltam 20 éves, és ehhez kötik, hogy mennyit kell szolgálnod, úgyhogy nekem hivatalosan csak 2 évet kellett volna szolgálnom, mint katona Izraelben, de ott is egy ilyen karriert futottam be, úgyhogy tiszt lettem, és mint tiszt alá annyiba kerül egy tisztnek a képzése, ezt ugye el is mondták nekünk, hogy mennyi ideig próbáljunk ne meghalni, mert akkor nem térül meg a katonaság befektetése.
Ha, ezek a zsidók.
Ez nagyon kemény, ez nagyon kemény, hogy igyekeztem akkor így ne meghalni, hogy akkor még 1 évet alá kellett írni, és akkor így lett nekem valóban 3 éves a katonai szolgálatom, aminek a végén büszkén szereltem le az izraeli nehéz tüzérség soraiból, mint főhadnagy.
Főhadnagy, ez fantasztikus.
Ennek van egyébként valami folytatása, tehát, hogy azóta, mit tudom van. Én, kapsz pénzt, érted?
Ja, ugye, ja. Hát most nem akarok én is mondani mindenféle.
Hadnagyi nyugdíj.
Nincs, annyit nem szolgáltam, hogy igen, hogy ez be lesz. Egyébként van, tehát, hogy abszolút, ami már hivatásos katonai szolgálat, arra például befizették utánam a nyugdíjjárulékot, tehát, hogy én kapnék Izraelben nyugdíjat, mert az már munkának számít. Ilyen folytatása nincs. Olyan van, hogy Izraelben nem szerelsz le, hanem csak tartalékossá válsz, és minden évben visszajártunk.
Te most tulajdonképpen akár kaphatnál is
egy behívót. Én kaphatnék, igen. Én azért, ahogy elmondtátok a műsor elején, 50 éves elmúltam, és ez egy határvonal, tehát, hogy én igazából azt hiszem, hogy már csak akkor hívnának be, ha teljes mozgósítás lenne. Tehát most például ugye 120 ezer ember kapott, vagy kapni fog a közeli napokban egy ilyen 8-as parancsot. 8-as parancsnak hívják azt a hívó levelet, amit ilyenkor kiküldenek.
Bárhol élsz a világban?
Igen, bárhol élek a világban. Nem pontosan így megy, tehát nem keresnek meg személyesen, hanem a háborús helyzetet deklarál Izrael, és ilyenkor elvárás, hogy azok a katonák, akik külföldön élnek, kimenjenek a reptére, küldenek is mentesítőre, járatot, fölszállsz a repülőgépre, és repülsz Izraelbe. Jelenleg nem ez a helyzet, de egészen az egyetem alatt is, tehát, hogy én visszajártam minden évbe ezekre a körülbelül néha 4-5-7 katonai szolgálatra, ahol te, mint tartalékos, nem is hadgyakorlaton, hanem rendes, komoly bevetésekkel tűzdelt katonai szolgálaton veszel részt. Tehát, hogy volt olyan, hogy mondta, megkaptam a dátumot, hogy nem tudom, április 20-án jelentkezzek ezen a bázisnak a bejáratán, és mondtam, hogy de a 20-án nekem még premierem van, úgy vizsga az egyetemen, tehát nem egy nagy premier, de mégiscsak vizsga van. Jó, akkor 21-én reggel kérjük, hogy gyere, és akkor este lement a vizsga, volt egy premier buli, másnap reggel fölvettem az egyenruhámat, mert a tisztek hazavihetik az egyenruhájukat, felszálltam a buszra, és bevonultam 5 hétre, és akkor nélkülem ment tovább a képzés abban az 5 hétben.
Nekem egyébként te vagy az egyetlen, én még nem találkoztam olyan emberrel, aki velem körülbelül egy idős, és részt vett ilyen éles helyzetekben, mint katona. Te miben lettél ettől más?
Hogy mi,
szerintem ez egy nagyon nagy tehernek tűnik nekem, hogy valakinek éles helyzetekben, bevetésekben részt kell vennie fiatalon. Itt nálunk ilyen nem történt. Velünk egy idős fiúknak azért pár hónapra még annak idején igen, el kellett menni katonának, legtöbben kijátszották, vagy igen, nagyon sokan ki is tudták játszani, de hát körülbelül ennyi közük volt bármilyen lőfegyverhez.
Nem, azt nem tudom, hogy mennyiben lettem más, azt talán az az egyetlen biztos, amit tudok nektek mondani, hogy sokkal magabiztosabb lettem. Tehát, hogy az a fajta, biztos van, aki ezt agymosásnak hívja, ami folyik a kiképzés alatt, amit velünk csináltak, hogy nagyon sokszor, nagyon sokan elmondták, hogy nincs olyan, amire te nem vagy képes. Ugye Kelet-Európából jövve nekem azért nem egy jó tanuló voltam, az én önértékelésem nem volt túl erős, tehát hogy a Madách gimnáziumban nagyon sok olyan tanár volt, aki elmondták folyamatosan az ott létem alatt, hogy egy jó szakma az azért jót tenne nekem.
Meg hogy mire nem vagy képes.
Igen, nek, hogy hülye gyerek, üljél le, vagy ne kérdezzél butaságokat, szóval én ebben nőttem föl, nem csak, tehát hogy voltak azért kiemelkedően jó tanáraim is, és ott az volt, hogy figyelj, emlékszem, hogy egyszer mondtam, hogy én nem tudok kötelre mászni, mindig egyest kaptam belőle, és akkor azt mondta a kiképző csaj, hogy na jó, de hogy ez most nem egy jegy, hanem érted, ha nem tudod megcsinálni, akkor lehet, hogy egy éles helyzetben te meghalsz, nézd, megmutatom, hogy hogy kell. Egyébként ott állt körülöttem a csapatom, megmutatta magát a technikát, mondta, hogy te sokkal erősebb vagy, mint én, tehát, hogy ez nem erőtől függ, és mostantól kezdve ebben a csapatban, akik itt állnak a kötél körül, te vagy az egyetlen, aki azt hiszi, hogy nem tudja megcsinálni, mi mindannyian tudjuk, hogy képes vagy. Most akkor próbáld meg. És akkor meg Hirtem. Tudtam csinálni, és föl tudtam mászni a kötélre, mert megmutatták, hogy hogy kell, és mert hittek bennem. És mikor lejöttem az 5 méter magasról, ahol megérintettem a vasat, amire föl volt kötve a kötél, akkor arra gondoltam, hogy nekem most már senki nem mondja azt, hogy én valamit nem tudok megcsinálni. Senki. Mert egész idáig biztos voltam abban, hogy én erre képtelen vagyok. És ezt így élem az életemet azóta kb., és ez Magyarországon sokszor csodálatot, sokszor egyébként problémás helyzeteket is szül. Mert nagyon sok olyan irodába, helyzetbe ütközöl, azt mondják, hogy ez nem fog menni sajnos, ez nem lehet. És akkor...
Te meg tudod, hogy lehet.
És én tudom, hogy lehet.
Ez annyira más, úristen, ez egy teljesen más.
Csak azt képzeljétek el, hogy mi lenne, hogyha ezeknek a gyerekeknek az iskolába
ezt mondanák.
Igen.
De ez egy híresen, hát azt kell mondjam, hogy nem, még csak nem is közép-kelet-európai hozzáállás, hanem ez egy ilyen magyar hozzáállás az oktatásban.
Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire országspecifikus, de az tény, hogy nálunk azért ez még mindig dívik.
És figyeljetek, ez dívik. Ment a művészeti képzésben is ment tovább, tehát hogy én befejeztem az egyetemet, tényleg viszonylag magabiztos emberként elérkeztem az egyetemre, de hát a művészet az egész más. Az, hogy te eltalálsz egy célpontot, nem tudom, 200 méterre, vagy 25 kilométerre, vagy hogy tudsz ekkorát ugrani, vagy dobni, ezt lehet mondani, hogy jó, objektív. Hát olyan fizikai helyzetbe hozott a sereg, hogy képes vagy, de a művészet az kiítéli meg, és belekerültem egy ugyanolyan közegbe, csak ott nem a harcászatról volt szó, hanem a művészetről, és nálunk az egyetemen, amit hallok sokszor azzal ellentétben, ami Magyarországon volt, az volt, hogy te fantasztikus vagy, te egészen különleges dolgokat tudsz csinálni, meg szeretném neked mondani, hogy szerintem hogyan lehetne jobb. Ez volt a kiindulás mindenhol, és nem szálltunk el tőle, mert ezzel egy időben azt mondták a tanárok, hogy az, hogy te rendező vagy, az a fontos, az, hogy amúgy érdekes vagy vicces ember, az senkit nem érdekel. Az egy szakma, tessék megcsinálni. Nem attól leszel te érdekes a színpadon, hogy amúgy te érdekes vagy emberként. Ez a kettő jó esetben akár egybe is eshet, de hogy nem, ne helyezd magadat a piramis tetejére csak azért, mert te vagy a rendező. Ez itt egy csapatmunka, mindenkinek a munkája értékes, hallgasd meg őket, építkezz belőlük, és ők is fognak belőled. És én úgy éltem végig az egyetemi éveket, hogy ez így is lehet. Hogy volt kritika, ne értsetek félre, se ti se hallgatók, tehát hogy megmondták, hogy szerintünk ez most nem volt jó. De előtte azt mondták, amikor jött, hogy ez rengeteg munka volt. Ez, amennyit ebbe beletettetek, az őrület látszódik. Megmondom, hogy szerintem miért nem működött, akkor elmondták, és utána a végére megint oda tettek valami pozitívat, hogy de ezt mindenképp
ez
tarts meg.
Ez a szendvics.
Így van, és működik a szendvics.
És működik.
És tudod mit, hogy ez megtanulható, tehát ez nem habitus, meg nem tudom én.
Tök egyszerű recept. Igen. Hát ez igen. Végtelenül egyszerű.
Hogy milyen kicsi múlik, és működhetne.
Na most figyelj, viszont te ott felszabadultál, kivirágoztál. Most én, amiket elmondasz, én ebből ezt szűröm le, mondta nem így van, de ez jött le belőle, abszolút. Hogy akkor egyszerűen csak honvágyod volt?
Sosem volt, igen. Ilyen típusú nem volt, bár minden ország, amiben születtél és élsz sokat, egy idő után tudjátok, ideális hely lesz, hogy jaj, már nem is tudom, melyik énekestől hallottam, hogy kiment New Yorkba és énekelte ott, hogy Budapest, te csodás, csupa fény, csupa szín, ragyogás, és mindig arra mondta, hogy ezt most itt New Yorkban énekelem, hát mennyivel csodásabb és ragyogóbb, és a közönség, aki emigráns magyarok által, sírt, hogy igen, Budapest, a Lánchíd, hát a Golden, nem tudom melyik híd.
Mi az, ahhoz képest.
Mi ahhoz képest, igen. Úgyhogy Ez szóval ez abszolút létezik. Én valóban azért jöttem haza, mert egy párkapcsolatban éltem, és akkor azt mondta az akkori párom, hogy figyelj, én itt nem érzem otthon magam, mi lenne, ha neked ez egy második állampolgárság, és megpróbálnánk Magyarországon. És akkor én azt gondoltam, hogy jó, hát pár évet eltölthetek Magyarországon, és nagyon jól éreztem magam, még egyébként végül is mondhatom, hogy most is jól érzem magam, sok kritikám van, de szerintem mindenkinek legyen minden ország állampolgárának, úgyhogy én egyelőre itt vagyok, és azt gondolom, hogy talán ez már végleges.
Szerintem mi forduljunk rá a fináléra, amiben én szeretném, ha elmondanád, hogy még azért milyen terveid vannak a Gólem Színházzal. Tudom, hogy most már a távolabbi terveik között az állatok szerepelnek. Jelentsen is ez bármit, hogy elmész állatokat tenyészteni.
Már azt még nem ugye, tudom.
Inkább... Ezt még nem tudod, de szeretnél valami másra is foglalkozni, mint a színház. De ha mondjuk a közeljövőt nézzük, akkor mire számítsunk?
Hát van ugye ez a jelenlegi 20. jubileumi évad, ami egészen különleges előadással is készülünk meg, még egy csomó mindennel egyébként. Az egyik, az a Lefitymálva című előadásunk, ami a legjobb vígjátékot nyerte, talán 13 évvel ezelőtt a Vidor, nem is a Vidor Fesztiválon, hanem akkor még volt a Táliának egy humorfesztiválja, és erre nagyon büszkék vagyunk, és aztán a Vidoron is nyert díjakat, és ez teltházzal megy most már 100 fölött, jóval 100 fölött van az előadások száma, amit játszunk. Ennek a második részén vagy folytatásán dolgozunk most. Lefitty már megint ez a címe, vagy az, hogy Lefitymálva 2.0, ugyanazzal a stábbal, tehát ugyanúgy Bánki Gergely, Nagy Mari, Schmidt Zoltán, Tamási Zoli és Kis Eszter a színészek, Vindai András írta, aki az első részt is írta, és Juristovki Sosa a díszletjelmez tervező, ugyanúgy. Ez csodálatos dolog, szerintem nagyon ritka, hogy így összehozod 15 év után ugyanazt a csapatot, és egyébként már máshogy beszélünk ebben az előadásban valóban a zsidókról, csak hogy így elhintsek egy kis morzsát abból, hogy miről is fogunk beszélni. Van itt egy több problémája is van a zsidóknak, egyrészt, hogy most már úgy tűnik, hogy nem őket utálják jobban, hanem inkább a melegeket, és ez felháborító, tehát hogy ezzel meg kell birkozni egy kisebbség, hogy most már nem ő áll a céltábla közepén, mint az Edda számban. Másrészt meg, hogy van mesterséges intelligencia, tehát van például egy olyan jelenet, ezt nagyon szeretem, ahol a elbocsátott rabbik, akikre már nincsen szükség, hiszen a mesterséges intelligencia sokkal jobb válaszokat ad, hiszen ők olvasták az összes szöveget, míg egy rabbi lehetetlen, hogy minden szöveget olvasson. Úgyhogy ilyen és hasonló humoros jelenetekből áll, ez az egyik bemutatónk. November 6-án, és aztán a tavaszi bemutatónk az a Dibuk című előadás lesz, ami az Izrael nemzeti drámája, tényleg nagyon fontos, nagyon lényeges, minden évben bemutatják, Magyarországon is már be volt mutatva párszor, ezen szeretnék dolgozni, mert úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagy, nem is tudom, feladatom nekem, mint ahogy nem tudom, biztos minden magyar rendező érzi, hogy neki kell egy bánkbánt, vagy egy embertragédiáját, igen, és minden angol szász rendező azt érzi, hogy Hamletet kell, vagy én azt érzem, hogy nekem a Dibukkal még dolgom van, és beszélni akarok róla, úgyhogy még ez lesz az őszi, a tavaszi bemutatónk. Eddig látunk el, és emellett azért rengeteg kiállítást szervezünk, mindenféle nagyköveteink lesznek, van most már például szeptembernek is, a Gólem Színháznak van egy szeptemberi nagykövete, Bősze Ádám, aki amerre jár, és kb. Mindenfele jár, úgy beszél egy picit rólunk is, hogyha szóba jövünk, és akkor így már jönnek.
Jó, hogy ez a dolga, tehát nem az van, hogy ő jön hozzátok, és tart ezt azt, hanem ahol megy, ott képvisel benneteket.
Így van, így vannak fölkérve ezek a nagykövetek, hogy ahol megkérdezik egyébként bármiről, hogy vagy, a Gólem Színház jól van, köszönöm szépen, válaszol a következő hónapban, vagyis szeptemberben Bősze Ádám, és aztán októberben majd Mautner Zsófia, és Krug Emília, és így, ahogy megyünk az évben, mindig lesznek olyan emberek, akik a nagyköveteink, akiktől valóban ezt kértük, de lesz aukció, lesznek fesztiválok még, tehát nagyon sok mindennel készülünk. Szerintem ez egy ilyen zsidó vonás, hogy körülbelül a következő 400-450 évre vannak terveink, hogy mi fog beleférni abba, ami hátra van egyébként az életünkből, az nem egy releváns kérdés. Tervezünk.
Én még azért kérdezhetek a szakács oldaladról is, hogy mondd el a legkedvesebb izraeli vagy ott tanult receptedet?
Hát Hát a közel-keleti konyha sokféle. Az a legcsodálatosabb dolog a világon, ebben nem csak az izraeli van benne, hanem tényleg a libanoni.
Hát ez a legjobb egyébként, hogy a konyha művészetben olyan csodálatosan megfér egymás mellett. Az arab vonal, meg az izraeli vonal, meg az összes többi.
Hát a rejtőről fakad ugyanúgy, ahogy mondjuk az
így
egész
van, így van, ez csodálatos.
Csak egy asztalhoz kéne leülni enni.
Szokott is, tehát van Izraelben olyan humusz bár, ahova ha leül egy asztalhoz egy zsidó és egy muszlim, akkor ők féláron kapják a humuszt, és akkor ott meg lehet vitatni. Tehát, hogy azért a Orient. Társadalom igyekszik életben tartani magát, még akkor, hogyha a politika, hát látod, hogy nem.
De ott a humuszbárban sem?
Ott működik, igen, de hát ez túl kicsi ahhoz, hogy egy ország életét meghatározza. Úgyhogy...
Ja, lokális szinten ott... amúgy sincsenek problémák, hanem ez mindig nem, nagy
igen, igen. Egyébként én is azt szoktam mondani a színháznak is, hogy mi kicsiben működünk, és az a feladatunk, hogy ezt a buborékot tágítsuk, hogy amikor meghalod azt a villamoson azt a szót, hogy zsidó, akkor ne egy összeretteny, mert az is lehet, hogy a zsidó színházról beszélnek, vagy igen, a zsidó konyháról, vagy valami jót mondanak, de most, ha meghalod ezt a szót, akkor mindig az, hogy na most akkor. Hogyan húzzam össze, amit össze kell húznom. Az egyik legikonikusabb dolog, amit nagyon szeretek csinálni, az a saksuka, ami egy nagyon egyszerű közel-keleti lecsó, és most az izraelieknek tört, döftem a szívébe, mert ez nem lecsó, hanem ez egy saksuka, de mégiscsak ez.
De hasonlít, igen.
Igen, és van egy ilyen jemeni húsleves, egyébként pont ma főztem, én szoktam főzni a csapatnak bent, annak a 9 embernek, aki dolgozik, ami egy klasszikusnak mondható húsleves, tehát csirkehúsleves.
Fogadjunk citrommal.
De van benne valóban citrom, és van rengeteg római kömény, és van rengeteg édes krumpli, és szárzeller, és hagyma, tehát más zöldségek vannak benne, és ez jó hosszan és lassan fő, és ez egy kurkuma, tehát hogy egy nagyon más ízű húsleves, de nagyon dominálnak benne ezek a közel-keleti ízek, és kuszkuszt kell beletenni, ugye nem tudom én, cérna metéltet, vagy
betűtésztát,
és ezt szokták nekem a kollégák mondani, hogy mindegy, hogy mit gondolsz, hogy mi életed főműve, mi tudjuk, hogy ez.
Milyen hús van benne?
Ez sima csirke húsból, egyébként lehet természetesen másból is, tehát lehet minden olyanból, ami kóser, igen, birkából.
Na de a saksukát is mondjuk el, mert hogy az
van, hogy... Mert az pazsdizsánnal készül, ha jól tudom, a saksukát.
Hát az már egy upgrade-elt saksuka.
Nem,
már lehet
itt a főszere lényeg szerint, igen. Az a különbség.
A saksuka az egy nagyon egyszerűen elkészíthető kétel.
Akár reggelire is.
Akár reggel, azt csak nagyon gyorsan kell csinálni, tehát hogy így olívaolajba beledobsz hagymát, meg fokhagymát, és amikor az már üveges pippak, akkor friss paradicsomot, jó sokat, ha van hozzá kedved, akkor ezt a paradicsomot azért előtte leforrázod és meghámozod, hogy ne legyen rajta a héja, de nem kell túlzásokba esni, és egy kis kaliforniai paprikát, ami édes, ezt megfűszerezed, és
de
akkor itt van a...
kápiával is, nem?
Kápiával is tökéletes, igen, csak nem a tölteni való paprikáknak más az íze és másra való, hanem ez az édes, húsos paprika, és akkor a fűszerezés az tényleg a római kömény, a koriander, sóbors paprika egyébként, ha Magyarországon vagyunk, akkor legyen már füstölt paprika, ami ebbe belemegy. Ezekkel szépen így összerogyantod, és a végén csinálsz benne, mikor már for 2 percet, ugye itt minden kész, minden ehető, akár nyersen, akkor egy tojást így beleütsz, és akkor abban megfő ez a tojás, vagy megsül fő, valahol a kettő középen, és frissen tálalod, jó esetben egy kis pitával, vagy mondjuk egy frissen kisült bégellel, mindannyian nagyokat nyelünk itt a stúdióban, és ez egy nagyon-nagyon finom és nagyon egyszerű étel.
Eleve a római köményt, ezt könyöröm koronázzák a fűszerek ezt királyának, jó? Tehát én ezt kérem, ezt az egyet kérem.
Így van.
Na jól van. Figyelj, remélem jól érezted magad. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nagyon köszönöm,
kedves
nagyon
Borbula
jól
András.
Éreztem magam. Köszönöm, hogy meghívtatok.
Nagyon örülünk, hogy itt voltál. És annak is, hogy ti kedves hallgatók itt voltatok velünk.
És puszíjuk a gólemet.
Puszíjuk a gólemet. Borgul András volt a vendégünk, és ezt az adást, ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok még egyszer. Sziasztok!
Sziasztok!